Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten hozott mindenkit. Nyilván a legtöbben gondoltok arra, hogy valamilyen fajta magyarázatot adjunk arra nézve, hogy miért van ez most így. Hiszen évtizedek óta az egyetemes imahét alkalmai is egész hetes vagy ötestés sorozatban történtek, és most úgy alakult, hogy ezen a héten összesen egy közös alkalmunk van, ez és itt. Kedves testvérek, nem gondolom, hogy ennek az okáról részleteibe vagy mélységeibe be kellene most számolnom, sokkal inkább arra szeretném a figyelmeteket felhívni, és azt a hírt szeretném a többi lelkész kollégám nevében is tolmácsolni, hogy egyrészt fontosnak tartjuk, és ezért ragaszkodunk is ahhoz, hogy a kerületben lévő protestáns ökumené élete menjen tovább. Fontosnak tartjuk és ragaszkodunk ahhoz, hogy évente egyszer legalább egy pár estére az Erzsébeten élő keresztény emberek jöjjenek össze, és Isten előtt közösen imádkozva hordozzák Isten nagy ügyét, tehát nem áll meg az ökumenikus imaközösség alkalmainak a megtartása, most így alakult. Ennek a mélységét, kibeszélését megkezdtük mi már lelkészek testvéri közösségben, és mindenképpen folytatjuk, éppen ma is az istentiszteletet követően le fogunk ülni együtt, és a megkezdett beszélgetést tovább fogjuk vinni. A lényeg tehát ennyi, hogy most ez így alakult, hogy összesen egy alkalmunk van, egy közösségi alkalmunk, tessék előre jönni, tessék bátran előre jönni. Egy közösségi alkalmunk van, mindenképpen folytatni fogjuk, és reménység szerint úgy, ahogy eddig tartottuk azokat. Ma esti igehirdetőnk a szomszéd gyülekezetnek, az evangélikus gyülekezetnek a lelkipásztora, Blatnyinszky János testvérünk, nagy szeretettel köszöntöm. Nem olyan rég volt már közöttünk, örülünk neki, és örömmel és hálaadással fogadjuk az ige magyarázatát. Ennek meghallására készülve az ökumenikus énekes könyvből, amelynek a példányait leraktuk a bejárat jobb és bal oldalán egy-egy székre, válasszuk ki a hármas számút, és ezzel kezdjük meg alkalmunkat. A hármas számú énekünk így kezdődik, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, ennek négy verse van, el fogjuk énekelni e szerint a négyet. Nem mondom, hogy evangélikusban, baptistában, reformátusban, hogy van, ebből énekeljük az mind a négy versét.
Thank you. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Nagy nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás. Ámen. Csendesedjünk el, Isten színe előtt imádkozzunk. Mindenható örök Isten, jó nekünk csendben lenni a te színed előtt. Megállunk és csodáljuk dicsőségedet, amellyel megjelentél ebben a világban, elküldted egyszülött fiadot. Megállunk szereteted előtt, amellyel körbeveszel bennünket, összegyűjtesz bennünket igét köré. És jó nekünk csendben lenni akkor is, amikor olyan időket hozol elénk, vagy ez a világ olyan időket hoz elénk, amikor nem kell feleslegesen szaporítani a szót. Csak megállni előtted és várni, hogy te cselekedj. Vigasztalj, erősíts és építs. Kérjük, Urunk, ezért szent lelkedet, teremtsen közösséget ezen a mai Isten tiszteleten is. Ámen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint egyházaink a mai estére kijelölték számunkra, és megírva találjuk Lukács evangéliumának 4. fejezetében, a 16. verstől kezdődjön a következő képpen. Így ír Lukács evangélista. Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete ő rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be az írás fületek hallatára. Ámen, ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban elöljáróban néhány dolgot hadd tárjak a testvérek elé az idei egyetemes imahét szervezéséről, előkészítő munkájáról. A 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztjének készítették elő, és ez azt gondolom, hogy keresztül jön az ige választásokon is. És éppen a mai ige is olyan lesz, és az egész hétnek egyébként a fő gondolatmenete Mózes 5. kenyvéből valahol az igazságnak és az igazsághoz való ragaszkodásnak a témájában mozog, és ezt helyezi a szívünkre a mai estén, és ennek oka van. Egy olyan ország, vagy hát olyan közösségről van szó, Indonézia tekintetében, ahol 265 millió lakosról beszélünk, és ennek mindössze 10%-a keresztény közösség. Különböző, sokféle keresztény közösségek. Több mint 17 ezer szigeten vannak szétszórva. Rengeteg nyelvük van. Van egy hivatalos nyelve is ennek a vidéknek, de több mint 1300 különböző népcsoport él, mindegyik a maga nyelvén, vagy tájszólásában beszél. 740 hivatalosan nyilvántartott nyelv van. Tehát egy nagyon a szétszórásra alkalmas, vagy a szétszóródásra alkalmas, egymástól a távolságtartásra alkalmas közösségről van szó. Éppen ezért nagyon fontos számukra, és Indonéziának a alapvető szervező elve az volt, hogy mi tartsunk össze, legyünk egy olyan közösség, amely mindenben, a szolidaritásban, egymás segítésében, a különböző szolgálatokban, különböző keresztény vagy nem keresztény szolgálatokban egymásért, a másik életéért munkálkodik. Azonban egy olyan helyzetben van most Indonézia, és ez megjelenik az egész témában, amit ma elénk hoztak. Egy nagyon törékeny harmónia az, ami működött sok éven keresztül, és ez most kezd tönkre menni. És majdnem azt mondom, hogy kétségbeesve látják azt, hogy mindent keresztül hat a korrupció, a pénznek a szerelme, a hatalom és egyéb dolgok, és sok minden romlott el, és sok mindentől tartanak. És sok mindenben jelenik meg igazságtalanság, a másik kizsákmányolása is, lehetne sorolni. És ők szeretnének keresztényként odaállni Indonézia népe elé azzal, hogy mi tudunk valakit, aki ebben segíteni tud. És ebben kérik az imádságot, és ebben, vagy ebben a szellemben, vagy ebben a gondolkodásban szabad nekünk is imádságban együtt lenni. És így lehet akkor arra az ígére is gondolni, amit a mai napra, a mai alkalomra Lukács evangéliumából kaptunk, ami egy jól ismert ige. Jól ismert ige azzal kapcsolatosan, hogy az Úr Jézus a maga szolgálatát hogyan végzi, milyen szívvel, lélekkel, például egy picit hazahúzó szívvel, lélekkel, pontosan tudja a szabályt, hogy senki nem proféta maga a hazájában, de azért oda megy, ahol azért egy picit a maga emberi neveltetése vagy nevelkedése kapcsán egy kicsit a szíve csücske emberei vannak. Az Úr szeretne odaállni ma, és vezetni bennünket. Egy gondolattal hadd indítsam ezt a mai igehirdetést. Azt gondolom, próbáltam így bevezetni, és remélem, hogy ki is mondom egy picit a közös gondolatunkat, hogy igen, érthető akkor az igeválasztás, hogyha Indonéziában ilyen nehéz helyzetek, igazságtalanságok vannak, akkor nyilván ezért választották Mózes 5-ből azt az igét, hogy az igazságra, mindig a tökéletes igazságra törekedj, és olyan igéket, amik arról beszélnek, hogy valamiféle igazságnak meg kell jelenni ebben a világban. Az igeválasztás mögött minden bizonnyal ott van az indonéz keresztény közösségnek a jelenlegi lelki állapota. Nem kiigazítva ezt, hanem mellé téve egy nagy felkiáltójelet, hadd mondjuk azt ki, hogy az igeválasztás mögött mindig az Úr lelke van. Akárhogyan, akármilyen körülmények között mindig az Úr adja. Ezt ma szeretné az Isten a szívünkre helyezni, és akkor legyen nyitott a szívünk arra, amit az Úr ad. Pont úgy, ahogyan mondjuk ki, ott Názáretben, a zsinagógában nyitott szívű emberek ültek. Úgy kiindulásképpen. Az Úr Jézus hazamegy, feláll felolvasni, és a kezébe adják Ézsaiás könyvét. Nem ő válogatja ki, bocsánat, hadd ragadjak egy picit az igéhez. Nem ő válogat, nem ő szemezget ki az irat tekercsek közül, nem azért, mert ez a legrégebbi, ezt adják a kezébe. És akkor abból előkeresi azt, ami majd a legfontosabb lesz. Ézsaiás könyve nyilván egy gazdag írás az akkori zsidóság számára. Lehet, hogy egy picit van jó értelembe vett nosztalgikus visszatekintés is, alkalmas legalábbis Ézsaiás könyve erre, egy kis büszkeségre is. Jól esik arra gondolni, hogy nekünk ilyen profétáink voltak. És ő rajtuk keresztül ilyen-olyan, amolyan nagyon fontos, hangsúlyos, fajsúlyos igéket kaptunk az Istentől. Közel volt az Isten az ő népéhez, ennyire közel. Beszélt velünk, milyen szép idők voltak ezek. Olvas ebből. Ne válasz, megmondjuk mi, mit szeretnénk hallani. Ezeket az igéket szeretnénk hallani, amiket az a híres nagy proféta mondott. Ráadásul nem is akármiket mondott. Nagyszerű proféciákat hoz, ezért a kezedbe adjuk, ezeket olvast fel, ezeket szeretjük hallgatni, akár minden este. Erről beszélj, ebből olvas. Kedves, kicsit olyan álomban ringató történetek vannak ott, írások vannak ott. Egy kicsit visszarepülünk az időben, egy picit belekóstolunk abba az időben, amikor beszélt velünk az Isten. Kedves testvérek, egy olyan időben hangzik ez el, amikor Keresztelő János 400 esztendő után szólalt meg először, mint prófétai hang. Olyan helyzet volt ez, amikor ki volt élezve a szívük, a fülük, a lelkük, minden olyanra, ami az Istentől jön. Akkor megjelenik valaki, akit felismernek talán, gyere, de jó, hogy hazajöttél, vedd az írást, ezt olvast föl. Az Úr Jézus felolvassa, és mindenkinek a tekintete rajta csüng, és szerintem várják a folytatást. Mit fog hozzátenni? Olyan jó lenne, hogyha ott lehetne folytatni, ahol Ézsaiás abba hagyta. És hirdettetik, vagy hirdetem majd a Úr kedves esztendejét. Na akkor folytassuk innen. Én azt gondolom, hogy ott egy pici csönd van. Hadd képzeljem el így. Pici csönd van, és a csöndben ott lóg ez a kérdőjel. Izrael népe, te hogy folytatnál azt a történetet, amit Ézsaiás elővezetett? Neked mi lenne az ajkadon? Mit mondanál ki? Olyan igék azok, amiket akármivel ugyanis nem lehet folytatni. Vajon ki mivel folytatta volna akkor? Olyan jó lenne kimondani. Gondolom az ő számukra is jó lett volna kimondani folytatásként azt, hogy és akkor megjelent az a megígért Messiás, és hirdette azt a bizonyos kedves esztendőt. De hát ki merné így folytatni, ugye? Ki az, aki merné bevállalni, hogy kezébe veszi az irányítást ilyen értelemben? És az Úr Jézus leül, picit vár, és bocsánat, nagyon egyszerűen fogom megfogalmazni, azt mondja, hogy megjöttem. És mi lesz erre a reakció? Ott van az az indonéziai nép, akikről egy picit mindenképpen gondolkodunk ezeken a mostani napokon, és ott van ez az indonéziai nép a mózesi igével, amivel elénk áll, az igazság hangsúlyozásával azonosulva, mert nehezen viselik, hogyha igazságtalanság uralja el a világot, ha alapvetően az ő törékeny rendszerük az nem igazság alapon működik most már, sóvárognak. Sóvárognak, hogy jöjjön valami vagy valaki, valami új rend, hogy a társadalomnak, a pénzügyi világuknak, a gazdasági életüknek a visszaélései eltűnjenek. Hogy bizalom legyen, hogy két ember között bizalom legyen, hogy két népcsoport között, akik ott élnek, bizalom, őszinteség és igazság legyen, mindennek az alapja is. Nem megy. Ott van Izrael népe, ülnek, mindig beülnek szombatonként a zsinagógába, előveszik, ki tudja hanyatszor ezt az Ézsaiási, akár pont ezt a szakaszt, és de jó lenne, ha így lenne, de hát nem megy. Valahogy nem sikerül. A folytatás nem jó. Olvashatok nekünk olyan könyveket, ahol azért bíztatás van, amiből azt látjuk, hogy valamikor legalább volt. Hogy vágyódhatunk azért a jóra, a helyesre, az igazra, a célba érésre, mert volt olyan helyzet, amikor ezt érte meg a nép. Amikor volt olyan helyzet, amikor erről beszélt a próféta. Van most nekünk egy ilyen, vagy volt egy ilyen keresztelő János nevű prófétánk, de hát az se azt mondta, amire igazán szükségünk volt nekünk. Vannak, akik azt hiszik, kimentek, megkeresztelkedtek, és azt gondolták, hogy majd valami jobb lesz. De hát ennek is vége. Nem működik. Ezért bizalommal adják az Úr Jézus kezébe, mégis bizalommal adják az Úr Jézus kezébe Ézsaiás könyvét, abban biztosan találsz olyat, ami legalább jól hangzik. Az Úr Jézus azonban nem arról beszél, hogy mi hangzik jól Ézsaiás könyvében, vagy mi volt jó, vagy irigylésre méltó Ézsaiás korában, ő nem nosztalgiázik, hanem ha igazságra vágysz, akkor itt vagyok. Akkor velem kell leülnöd. Akkor én rám kell, hogy helyezd a tekintetedet, és rám kell, hogy figyelj. És azóta ez az üzenet, ott van a kereszténységnek az életén, ránk van bízva. Azt mondja az Úr Jézus, hogy itt vagyok. Kedves testvérek, a kereszténységnek a világban ezt kell elmondani, nyilván nem magáról, hanem az Úr Jézus, hogy itt vagyok. Jelentkezett. Élj a lehetőséggel. Kell hordoznunk magunk előtt, vagy magunkon, a zászlóinkon. Az Úr Jézus itt van, közösséget vállal velünk, hogy mennyei közösségéből ki ne maradjunk. Hadd térek vissza újra. Valószínűleg azt az indonéziai népcsoportot, az ottani keresztényeket érzékenyen érinti a téma, a megoldandó emberi problémák, és valahogy értjük, hogy miről beszélnek. Valahogy értjük, hogy mivel kapcsolatban vannak rossz érzéseik, mert ugyanazokat éljük át mi magunk is. Érzékenyen érintette Izrael népét is, Ézsaiás korában az, amit a próféta mond, sőt, még Jézus idejében is érzékenyen érintette őket, amit az Úr Jézus mond, és erre az érzékeny helyzetre egyetlen értelmes válasz lehetséges, erre a kiélezett helyzetre, amikor valaki odalép, és azt mondja, hogy én vagyok az, akire vártok. És milyen furcsa dolog ez, mi történik, ugye néhány mondattal később, vagy néhány perccel később már kiűzik. Mondjál nagyszerű dolgokat Ézsaiás könyve alapján, de ne te legyél az. Kedves testvérek, az egyik dolog, amivel bele ütközünk keresztény emberként ebben a világban, hogy igen, a kereszténység mondjon olyan dolgokat, amik bíztató dolgok, de nem utasson rá, hogy ő az. Pedig ez a dolog, ez a feladat, amivel a kereszténységnek elő kell állnia. Miért tartunk ima közösségi alkalmakat? Miért imádkozunk mindig az egységért? Van egy ilyen varázsszó van az ökumenikus ima heti alkalmainkon, hogy mindig imádkozunk az egységért. Az egységért. Kedves testvérek, nem akarok ünneprontó lenni, vagy olyat mondani, ami hát sokak zsebében vagy szívében kinyitja a bicskát, de semmiféle emberi egység nem fogja megoldani a bűnnek a problémáját. Semmiféle emberi egység, egységre törekvés nem fogja megoldani az emberiségnek azt az egy problémáját, hogy a végén valami borzalmas dolog vár. Egy valaki oldja meg. Egy személy oldja meg. Valakinek fel kell vállalnia. A kereszténység bizonyságtétel, az egységre törekvésünknek a lényege ez. Egy Urunk van. Az az egy Úr pedig bennünket meghívott valahova, amire nem vagyunk méltók, de ő valamiért köti az ebet a karóhoz, és ragaszkodik ehhez. Amiről Ézsaiás profétál, amiről az indonéziaiak beszélnek, azok a halál uralmának a jelei. Nem szeretünk erről beszélni, mert nyilván ez túl van a mi komfortzónánkon, vagy túl érzékenyen érinti a komfortzónánkat, nem is tudom, hogyan kéne ezt fogalmazni. A gonosz pusztítani akar, ha más nem, legalább mi mondjuk ki. A gonosz pusztítani akar, és nem a gazdasági helyzetünket akarja pusztítani, meg a társadalmainkat, meg ilyesmit, az csak sallangja a történetnek, ő az Istennel való beszélgetésemet akarja, az igazságra való rádöbbenésemet akarja pusztítani, hogy van igazság. Mivel kezdi az Úr Jézus az igét, amit felolvas? Az Úrnak lelke van én rajtam, felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek az embereknek. Mert nincs evangélium. És nem a keresztény értelemben, vagy a zsargonszerűen értett evangéliumról, hogy nincs evangélium ige hirdetés, nem erről van szó, hanem nincs örömhír. Nincs az az öröm, amiben belekapaszkodik az ember. Vannak örömeink, megvan mindaz, amivel eltöltjük az időt ebben az életben, de hogy az életem arról szól, hogy én nekem egy örömhelyzetet, egy örökkévaló örömhelyzetet ajándékoztak. Miről fog a kereszténység beszélni a holnapi napon? Vagy amikor vége van az egyetemes imahétnek? Hogy milyen jól telt az egyetemes imahét, akár egy napos alkalma is, vagy telt úgy, ahogyan? Úgy, ahogyan ülnek ott a názáreti zsinagógába, és vágyják a régi dolgoknak a minél frappánsabb megfogalmazását. Vagy pedig arról fog beszélni, hogy itt van. A gonosz uralma tesz tönkre mindent, bennünk dolgozik, mindig bűnvallási idő is az egyetemes imahétnek az alkalma. Azt akarja elérni, hogy ne vágyjunk arra a jóra, amit az Isten készített, pedig mi... Hogy ne legyenek jó kilátásaink, pedig mi arra lettünk teremtve, hogy jó kilátásaink legyenek. Bocsánat, a triviális példáért néha vannak olyanok, hogy megjelennek olyan hirdetések, hogy sírhelyeket hogyan lehet vásárolni, és akkor nagyon jó, szép mezőre való kilátással vannak sírhelyek. Hát borzasztó dolog. Nekünk nem ilyen kilátásaink van. Nekünk mennyei kilátásunk van. Az Úr erre teremtett bennünket, azt akarja, hogy ez így legyen, hogy ez legyen jó, hogy ezt a jót tudjam. A legnehezebb időben is, amikor azt tapasztaljuk, amiket ők ott messze tőlünk, hogy igazságtalanság, korrupció, minden egyéb dolog. Ez a világ nem hordoz magában alapvető alkalmasságot arra, hogy az a mindenek felett való jó megvalósuljon. Ezért jön valaki, és leül szembe azokkal, akik ezt tudják, és azt mondja nekik, hogy viszont itt vagyok én. Fogjátok meg az én kezemet, ragadjatok meg engem. Azt mondja a názáretieknek, hogy van evangélium. És az nem egy tanítás, nem egy szöveg, nem egy jól megfogalmazott hitvallási irat, vagy annak egy leszűkített verziója, nem egy jó prédikáció, hanem az én vagyok. És személyesen melléd akarok leülni, akár ezen a mai estén is. Ragaszkodom hozzád. Majd meglátjátok mennyire. Ott ezt mondja ki tulajdonképpen, nem akarom kiforgatni az igének a szavait, de ott ez oda kell, hogy kerüljön a názáretieknek a szívére, hogy én ragaszkodom hozzád, és majd meglátod, hogy mennyire. Lehet, hogy most még nem érted, most még át kell, hogy menjek közöttetek, mert a szakadékba akartok taszítani, de én tudom, hogy miért jöttem. És meg fogod majd érteni. Én tudom, miféle igazságot hoztam el. Hirdetni akarom az Úr kedves esztendejét, ami kedves az Úrnak, ez ugyanaz, mint a teremtés. Íme minden, igen jó. És az Úrnál egy nap annyi, mint ezer esztendő annyi, mint egy nap, azt mondja el, hogy amit én hoztam, az egy olyan különleges jó, aminek nincs vége. Erre lettél teremtve. Erre lettél meghívva. Egységért imádkozó kereszténység abból induljon ki, hogy ő itt van. Azért imádkozhatunk az ő neve alatti egységért nyilván. Záró gondolat, előbb már említettem, mindenkinek a szeme rajta függött, csillogott a szemük, mert már az ige eleve nagyon biztató volt, nem is kéne mondani a semmit. Úgy, ahogy van, csak megfelelő hangsúlyjal mondja ki, és akkor minket már el fog érni az az eufória, amitől jól érezzük magunkat, lehet, hogy így gondolkodtak ott a zsinagógában, de az Úr Jézus azt mondja, hogy de igenis, nekem beszélnem kell hozzátok. Mert azok a régi dolgok nélkülem nem fognak működni. Azok a régi dolgok nagyon szépé teszik a hétköznapjaidat, de nem visznek haza. Én viszlek haza. Az Úr Jézus el akarja ma is a világnak, ezt akarja odaolvasni ma is a világ elé, hogy én vagyok az. Itt vagyok, egységre törekedtek, nagyon helyes, akkor legyetek velem, és akkor egységben lesztek. Itt is és odát is. Imádkozzunk, így csendesedjünk el. Úr Jézus, köszönjük, hogy te szeretsz minket. Köszönjük azt, hogy tudod pontosan a mi gyengeségeinket, elég sokszor mi magunk is felfedezzük. Megengeded nekünk, hogy lássuk a korlátainkat, a korlátoltságainkat, de megengeded azt is, hogy észrevegyük, hogy vágyunk arra a jóra, arra az igazra, arra a tökéletesre. Azért imádkozunk ma este, hogy ezt te munkáld ki bennünk szent lelkeddel. Köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk, összegyűjtöttél bennünket. Te minden alkalmas és alkalmatlan időt feltudtál, és fel tudsz használni arra, hogy velünk megbeszéld a bennünket igenis érintő dolgokat. Ámen. Kedves testvérek, ima közösségre készülve keressük ki a 66-os énekünket, és annak az első két versszakát énekeljük. És miközben éneklünk, ha szabad egy gondolatot hadd helyezzek a testvéreknek a szívére, bizonyára sokan tudják a testvérek, hogy ma már a virradó éjszaka a Rádai kollégiumban egy borzalmas tűzvész történt, és sajnos ennek halálos áldozata is van, és igen sok riadalom, feszültség, és nyilván kár is van ebből fakadóan, de inkább csak a lelki terhekről hadd beszéljünk. Hadd helyezzük ezt is a testvérnek a szívére, imádkozzunk azokért, és nem azért, mert ez a dolgunk, hogy ima közösséget kell tartani, és akkor ez a dolog a keresztjén embernek, hogy imádkozzon a másikért, hanem mert tudjuk, hogy ki az, aki meghallgatja azt az imádságot. És oda visszük azokat, akik hordozzák ennek a terhét. Közel 130 teológus hallgató lakik abban az intézményben, most ugye ott minden vagy leégett, vagy szétázott, nem beszélve az egyéb értékes egyházi, akár iratokról, mindarról, ami abban az épület együttesben van. Ez a világ elhozza azt, hogy beleütközünk, vagy mondjuk ki, az ördög elhozza, hogy beleütközünk azokba a falakba, amikre azt mondja az ember legalább kérdőjelesen, hogy ez most miért van és hogyan van. Hát kérünk az Isten irgalmából. Ennek a világnak, a bűn alá rekesztett világnak az igazságtalanságai, az hozzá tartoznak a katasztrófák, a terhek, a nyomorúságok. Kérjük el az Úrtól, hogy ő egy úrként ezt rendezze, ezt oda. Testvérek, valljuk meg, ilyeneket nem tudunk megoldani. Kell, hogy megoldja a lelki részét ennek a történetnek. Így énekeljük most a két énekverset, és utána imádságban. Kinek, ami a szívén van, bátran fennhangon is, hogy tudjuk együtt mondani majd rá az áment, és majd a végén én fogom lezárni az imádságot. Hallgass meg, Urunk, a mi imádságainkat.
Köszönjük, Jézus, hogy ígéreted szerint itt vagy, hiszen vagyunk ketten vagy hárman a te nevedben itt, és köszönjük, hogy arra biztatsz bennünket, hogy hozzuk eléd, ami nekünk nehéznek tetszik. Könyörgünk most a Rádai utcában történtek kapcsán mindazokért, akiknek nagy szüksége van a te mennyei bölcsességedre és erődre. Add meg nékik, Urunk. Amen.
Amen.
Köszönöm, Uram, hogy még tart a kegyelmi idő, és még szól az ige, és te csak az evangéliumot akarunk tőled hallani és továbbadni. Munkálkodj köztünk is, és a világban, amiben élünk. Amen.
Amen.
Bocsáss meg, Uram, hogy elhagytuk a te lehetőségeket, és bocsáss meg azt, hogy nem törődünk azzal, hogy itt a kegyelmi idő. Könyörülj rajtunk, és segíts, hogy Pesterzsébet ne maradjon Szentlélek nélkül. Amen.
Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus élő Úr, és ma is az evangéliumot hirdeti, az egységet, és megmentő irgalmas szeretetét tapasztalatjuk nap, mint nap, és meg akar menteni mindenkit, és nem katasztrófákkal, halállal és borzalmas eseményekkel, hanem az ő szerint szavával próbál mindenkit az élet útján vezetve az örök hazába vinni. Kérünk, hogy ebbe a szolgálatba az ő akarata szerint tudjunk bemenni és azt végrehajtani. Jézus Krisztus érdeméért kérünk erre, áld meg ezt a munkánkat. Amen.
Amen.
Hogy ehhez erős bátor. ennivalójuk van, hogy legyenek erősek és legyenek értelmesek, hogy meg tudják szervezni mindazt, amire most szükség van. És hadd legyen mindez a te kezedben, az egész életünk is. Amen.
Amen. Urunk, ismersz bennünket, tudod, mi minden van a szívünkön. Mi mindennel oda merészkedünk eléd, mi az, amit talán még előtted is elhallgatnánk. Ismered szívünk minden félelmét, bizonytalankodását, örömét és vágyát. Urunk, Istenünk, hadd legyünk a te színed előtt, teljes közösségben a te lelked által. Imádkozom azért, hogy a te lelked megszólaljon mindannyiunk szívében. Te teljesé igazságodat mi bennünk. Vonj be bennünket a te teljes mennyei igazságodba. Így hadd legyünk most közösségben, Urunk, és hadd szólítsunk meg úgy, ahogy tanultuk az egyszülött fiútól. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után fennállva vegye a gyülekezet az Úristen áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük el a megkezdett 66-os számú énekünk harmadik utolsó versét, záró kimenőénekként.